Eze Jelzsébet, aki helyett a Krisztus vérezett. Emlékezem, kemény bilint beverten, bénultan ültem a hideg kövön. Sötétség, bűn és vád töltötte lelkem, ijesztő csend, kietlen börtönöm. Halál? Oly mindegy. Csak nagy néha lázadt valami bennem, életvágy talán. És akkor szerettem volna összetörni bűnt és bilincset börtönöm falán. Neki az ajtó rozsdamart vasának, Sámson karokkal, ki a fényre, ki, ahol szabad mezők ujjongva várnak, és ahol az élet szent magvát veti. Néha. És máskor rémek, megremegtem. A szívemen kemény, hideg marok. Egy síron túli hang titkos hívása. Jöjj! Jöjj, Barabás! Nem. Nem akarok. Barabás, ha már nem a rém hívása, ezer torokból tör ki, ó, elég ez a halál. Jön értem, síromása, és nem kiálthatok felé, nem így. Most súlyos léptek. Fegyver csörrenése, csikordul a zár, szoborrá merett minden tagom. Egy érdes hang, Barabás, szabad lettél. Le a bilincseket. Először, mint egy álom, de lehullnak mégis. Tántorgó lábaim előtt kitárt kapu áll, ott kin vár az élet, rám vár, előre hadd köszöntsem őt. Merre? Hová? Nagy céltalan örömmel rohantam, míg nem bősz tömegbe vitt, zúgó tömegben torpant meg a lábam. Pilátust láttam, népen véneit. Ott állt egy ember, nagy, szúró tövissel megkoronázott, véres, tört alak. Vállán, vörös palást, kezében átszáll, hogy le nem roskad annyi kín alatt. Gyönge, törékeny. Vad lelkemmel érzem, szelíd, egészen más, mint én vagyok. Arcán csend, nyugalom, megtört szemében valami földön túli fény ragyog. Ki ez az ember? Megkövülten állok. Én rám tekint, ki ő? Mit védhetett? Valaki szól. A názáreti Jézus. Őt feszítik meg Barabás helyett. Oly, hosszú út vezet a Golgotára, én végig jártam. Két lázas szemem oda tapadt vonagló alakjára, ott égett minden gyilkoló szege. És nem tudtam többé levenni róla. A szemek fénye, az a szent ajak, a hulló vér, múlott a perc, az óra, felejthetetlen percek és szavak. A szívemen vigászi nagyra nőttek, láttam kemény, hideg gránit hegyet. Helyettem. Én helyettem. Én helyettem. Hogy én éljek. Hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett. Mentem a lágyász hegyéről én is, s ölbe vettem egy síró gyermeket. Megsimogattam lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt, és akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt. Az ő testét fedi a szikra volt. Már csak szeretni, simogatni vágytam, haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem roskadt le a porba, Golgota útján, a kereszt alatt. Helyettem, én helyettem, én helyettem. Ez a szó zengi át az életem. Napfénygyanánt ezt tündököl felettem, és ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki az? Ki zörget? Kérdik majd. Barabás, aki helyett a Krisztus vérezett. S kitárják akkor ujjongó örömmel a gyöngykaput. fehér angyal keze.
Hallgassátok meg testvéreim az ige hirdetés alapigéjét. Tegnap este felolvastam az egész sorozatnak az alapigéjét, Jézus megkísértésének története, ahogyan azt Lukács evangélista lejegyezte. Felolvasom a ma estének az alapigéjét, Lukács evangéliumából a 4. fejezet első 4 versét a következőképpen. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott. 40 napon át, miközben kísértette az ördög, nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban ezen a nagyheti sorozaton Jézus megkísértésének a történetének néhány tanításáról, néhány üzenetéről szeretnék szólni. Tegnap a kísértésről általában és alapvetően arról volt szó, hogy miért is történt Jézusnak a megkísértése. Jézus megkísértésének története része a mi megváltásunknak. Mi is a kísértés? Tegnap hallhattunk arról, hogy az Istennel élő embert éri egy idegen hatás, egy idegen gondolat, ami nem az Istentől származó gondolat, amelyet a sajátjának vél, mond, és elfordul Istentől, kiszakad az Istennel való élő kapcsolatból. Az Isten akarata helyett a saját akarata lesz a hajtóerő, a motiváló erő az életében. De az is kiderül, hogy ez nem a saját gondolat, úgy gondolom, hogy ez az én gondolatom, hanem ezt a sátán hinti el az életemben, a hazugságnak az atya, a sátántól való, őt szolgálja mindaz, ami nem az Isten szerint van az életemben. Most pedig az első kísértését fogjuk megnézni Jézusnak, sorrendben az elsőt. 40 napot böjtöl Jézus a pusztában. Azt gondolom, hogy talán kétkedve fogadjuk mindezt, és nagyon sokan így közelítik meg. Nem mindenki fogadja azt el, amit a Szentírás mond, és sok kétkedő ember van, és talán minket is meglep az, hogy hát 40 napot nem lehet kibírni étlen szomjan. Főleg olyan időjárási körülmények között, mint ami ott volt. Napközben iszonyatos forróság, éjszaka pedig szinte fagypont körüli hőmérséklet. Éhezni, szomjazni, böjtölni ilyen helyzetben, és ezt kibírni 40 napig, hogy még az embernek legyen arra ereje, hogy küszködik a sátánnal. Orvosok kísérletet végeztek, és táplálkozás tudománnyal foglalkozó emberek, és voltak önként jelentkezők ezekhez a kísérletekhez, mert jól megfizették őket. Minél több napig bírták étlen szomjon, annál több pénzt kaptak. Volt jelentkező bőven, és megállapították azt, hogy egy ember bír 40 napig étlen szomjon lenni. Tehát egészen nyugodtak lehetünk, hogy ez nem mese. Ez egy bebizonyított, orvosilag is bebizonyított dolog, hogy egy ember bírja, egy közepes felépítésű emberről van itt szó, nem egy alultáplált beteg emberről, hanem egy közepesnek mondható fizikumú emberről van szó, aki ezt bírja. 40 napnál többet is képesek éhezni. Ne próbáljuk, én azt mondom, nincs ennek értelme. Miért várt a gonosz vajon 40 napot? Ez is egy érdekes és izgalmas kérdés. A vizsgálatok bebizonyították azt, hogy a 40. napon, azt követő napon, vagy éppen azon a napon egy olyan kínzó éhség érzet lép fel az embereknél, akik idáig kibírták, hogy szinte elviselhetetlen, égtelen fájdalom járja át az egész szervezetet, és olyan kínzó éhség lép fel, hogy ennek szinte nem lehet ellene állni. Jézus számára is ugyanez adódhatott. Egy kritikus nap volt a 40. nap, és miután böjtölt 40 napot, így mondja az írás, odalépett hozzá a sátán. A sátán tudja, hogy mit tesz. Nem buta ördögöcske, ahogyan sokan azt elképzelik, nagyon is jól tudja, hogy mi az, amit tesz, és nagyon is jól ismeri az emberi idegrendszert és az emberi szervezetet. A legkritikusabb napon történik mindaz, ami ebben a történetben leírva található. A sátán, a bukott angyalfejedelem jobban ismeri az emberi szervezetet és idegrendszert a legjobb orvosnál is, higgyük ezt el. Tudja, hogy mikor kell kísérteni. Tudatos, Kivárja a 40. napot, és akkor, amikor a legnagyobb fájdalma van Jézusnak, akkor, amikor Jézus emberileg a legkritikusabb helyzetben és a legmélyebb ponton van, akkor kezd el támadni. És mivel? Rátapint a lényegre, az éhségérzetre, a kenyérrel. Változtasd ezt a követ kenyérré. Testvérek, a mi életünkben is tudatosan vár, és tudatosan figyeli a mi életünket, éber a gonosz, éberen figyel, a démoni lelkek készen állnak arra, hogy mikor kísértsenek bennünket. Amikor a legfáradtabbak, amikor a legkimerültebbek vagyunk, amikor a legnagyobb problémáink vannak, tudja, hogy mikor vagyunk gyengék, és mikor vagyunk kísérthetőek. Van vallási jelentése is ennek a 40-es számnak. A Szentírásban a felkészülésnek az időszaka a 40 nap. 40 évig bolyong Izrael népe a pusztában. Aztán Mózes is böjtölt 40 napig a Sínai hegyen. Illésről is tudunk, hogy 40 napot böjtölt. Letelik a 40 nap, és ekkor jön a sátán Jézus életében, és kínál kenyeret, és még valamit. Mert nem csupán az anyagiakról van itt szó. Nem csupán arról van szó, hogy Jézus eszik vagy nem eszik, hanem arra akarja rávenni az Úr Jézust, hogy engedetlen legyen. A kenyérrel együtt még valamit, mégpedig a bűnt kínálja fel. Az engedetlenséget akarja Jézusnak elhinteni. Lazíts, Jézus, eleget tettél már. Mi is akkor vagyunk a legveszélyeztetett helyzetben, amikor valamit tettünk az Isten országáért, amikor valamit sikerült úgymond megcselekednünk, amikor valamit elvégeztünk, és azt gondoljuk, hogy most már lazíthatunk az Istennel való kapcsolatban, hogy most már talán nem kell ezért az ügyért annyit imádkozni, mert túl vagyunk rajta. Isten szolgálatában valamilyen előrelépést tettünk, és valami siker, idézőjelben mondom a sikert, könyvelhetünk el, akkor a gonosz egyből ott van, és egyből támad. Most már elégedett lehetsz. Lehet ez egy igehirdetés után is. Válveregetés és egyéb dolgok. De lehet ez a legkisebb Isten ügyért való fáradtságban is, hogy önteltséget sugall nekünk. Meg lehetsz elégedve. Igen, nagyon jó alkalom volt. Érdekes, hogy nem negatív módon közelít a gonosz. Nem az a célja, hogy elborzasszon, hogy elriasszon, inkább vonzó áruhát vesz fel, és kecsegtet, kecsegteti bennünk, a hiúságunkat próbálja elérni. Veszélyesen szép és veszélyesen szép embereket szokott felhasználni. Mindig úgy tesz, mintha az érdekeinket szolgálná. Jó tanácsban közelít, jó szándékkal. Ezért lehet olyan könnyen belebukni a kísértésekbe. Mézes mázosan, mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha valóban úgy közelítene, hogy azt jól megkülönböztethetnénk, ahogy annak idején tudtuk azt, hogyha fekete autó vagy lefüggönyzött kocsi jön, akkor megfigyelnek bennünket. De ma már ez nem így történik, és valahol a sátán sokkal agyafurtabb, sokkal eszesebb, fineszesebb attól, hogy így meg lehetne különböztetni. Szép és szebb és még szebb elképzelések. Ben közelít felénk teljes jó szándékkal, és talán a legszeretettebb embereken keresztül is. Az a célja, hogy amit az Isten számunkra kijelölt, attól eltérítsen bennünket. Együttérzést mímel, szavai mögött pedig ott van a látszólagos jó akarat. Azt mondja Jézusnak, Isten fia vagy, ne gyötrődj, tégy csodát! Még Jézus Isten fiúságát sem tagadja. Ennyire rafinált. Gondolj magadra, Jézus, hát eleget szenvedtél már. Te Isten fia vagy, próbáld ki a hatalmadat. Hát mi az neked? Itt vannak ezek a kövek. Itt van ez a kő. Ráadásul ezek a kövek annyira hasonlítottak az akkor készült és akkor gyártott kenyerekhez, hogy szinte megszólalásig olyanok voltak. Jézus, hát próbáld ki. Rábökött a sátán az egyikre. Jézus, itt van, tégy csodát. A kenyérformájú kövek ott voltak Jézus lábánál, és az éhes Jézusnak csak egy szavába telt volna. Valahogy olyan lehetett ez Jézusnak, hogyha lehet ezt így érzékeltetni, mint amikor valaki cserepes szájjal ki van szomjazva, és elvisznek előtte egy pohár vizet. De ettől talán még sokkal, sokkal borzasztóbb és sokkal kínzóbb. Nem tudjuk, hogy a kísértő milyen formát vett fel ott a pusztában, de egészen bizonyos, hogy Jézus nem a formájából ismerte fel, és nem a külsőségéből ismerte fel, hanem a szavaiból. Mindabból, amit üzenetként felé megfogalmazott. Ne vedd komolyan, amit Isten mond. Ne tedd magad a tönkre, Isten szolgálatába. Ne szakítsd magad meg. Ó, hányszor lehet talán ilyeneket hallani, hogy ne szakítsd meg magad, testvérem. Eleget tettünk mi már. Nem kell ezt olyan komolyan gondolni. Látszólagos jó akarattal el akar vonni a komoly követéstől. Az odaszánásunkat akarja kikezdeni, és az odaszánásunkat akarja fellazítani, az odaszánásunkat akarja teljesen lehetetlenné tenni. Nem kell ezt ennyire komolyan venni. Ez túlzás, nem kell komolyan venni. Akkor ez így volt, de ma, úgy gondolom, ma is így van ez. Hát nem kell ezt olyan komolyan venni. Nem kell az Isten szavát olyan komolyan venni. Akkor ez így volt. A sátán módszere az is kereszténység. Megosztani a bizalmadat Isten és valaki más között. Úgy lehet mondani, bármilyen furcsa, hogy ez a sátánnak az evangéliuma. Milyen gyakran hallani, és milyen gyakran hallani az egyházban ezt. Az is-is, a lekerekített, a light-os evangélium, ez a könnyűvétel. Ugye most vannak már ilyen ételek, hogy light-os. Light-os margarin, ami azt jelenti, hogy hát minden az csak nem margarin már, nincs benne zsír. Nincs benne tej, ami éppen margarinná tenni azt. Van ilyen light-os evangélium is, light-os ige, ami igazából nem oszt, nem szoroz, igazából nem tud behatolni a szívbe és elválasztani, amire ott valóban szükség lenne, hanem komfortossá, elviselhetővé teszi, és nincs is belőle semmiféle változás. Ez egy ilyen is-is kereszténység. Ezt mondja Isten, de a gyakorlat, a hagyomány, így szoktuk meg. Így idegződött be az életünkbe, akkor ezen miért változtassunk, hiszen hát működik ez így is, igaz, döcög egy kicsit. Most a saját életünkre gondoljunk. Döcög egy kicsit, meg jó lenne az áldás. Na de hát miért nincs áldás? Vagy miért ne lehetne jobb? Azért, mert akkor igazodni kellene az ígérés. Meglépni azokat a dolgokat, hogy elhagyni azt, ami nem az Isten szerint való az életünkben. Nézzük, mielőtt elkalandoznék, Jézusnak a válaszát a sátánnak a kísértésére. Nem csak kenyére él az ember, és tudjuk a folytatást, hanem minden igével, ami Istentől jön, Istentől származik. Mit mond itt az Úr Jézus? Azt mondja, és nem csak egyszerűen a kenyéről, az anyagiakról beszél, anyagi táplálékról beszél, materiális javakról beszél, hanem arról beszél, hogy ez a világ, a te életed is és az én életem is, nem csak az anyagiakból tevődik össze, hanem van lelkiség is, lelki élet is. Nem csak e világi élet van. Mi a valóságnak egy részét látjuk, és a valóságnak a megfogható részéből vonjuk le a következtetéseket. Isten viszont az ő igényében szeretné láthatni velünk a teljes valóságot, a mennyeit is szeretné hozzáadni ehhez, és a mennyeinek, az Isten igényének az ismeretében mindabból, amit Jézus mond, azzal teljes a mi képünk, és így tudunk igazából megfelelő ítéleteket alkotni és helyesen dönteni a látható dolgokat és az életünket illetően. Jézus azt próbálja kifejezni, nem csak e világi élet van. Ha valamit nem az Atya ad, akkor inkább nem kell. Mert következménye van annak, hogyha valamit elfogadok, ami nem az Atyától van. Következménye van annak, hogyha nem az Atya gondolata szerint hajtom végre a cselekedeteimet. Ha csak olyan eszközökkel tudok életben maradni, hogy az engedetlenséget jelent, akkor nem kell az élet. Ezt próbálja meg Jézus kifejezni. Ezt mondja ki Jézus. Akkor nem kell az e világi élet sem, ha csak tiltott eszközökkel tudom megvédeni. Képes erre az ember Jézuson kívül? Testvérek, az egyház története szól a mártírokról. Igen, ott vannak a mártírok, amikor azt mondták, hogy tagadja meg az Istent, és nem tagadta meg. Tagad meg Jézust, és akkor nem bántunk. És mit tett? Nem tagadta meg. Le is fejezték. Fel is akasztották, ki is végezték. Pedig milyen egyszerű lett volna azt mondani, hogy én megtagadom az Úr Jézust. Nincs is. Nem is kellett volna cifrázni, csak annyit mondani, hogy én nem hiszek benne. És talán azt mondja valaki, milyen buta volt, hogy nem maradhatott életben. De több a mi életünk, mint amit látunk. Mert nem csak e világból áll a mi életünk. egy kis kitérőt szeretnék tenni. Nagyon fontos mindannyiunk számára az egészség. Minden áron gyógyulni, és ez látszik, mert nem bírjuk a fájdalmat elhordozni. Azonban tudnunk kell azt, testvérek, hogy nem csak Isten ad gyógyulást. Ahogyan nem csak Isten ad kenyeret, hanem van a sátánnak is eszköze, hogy elkápráztasson, úgy tudnunk kell azt is, hogy nem csak Isten ad gyógyulást, hanem a gonosznak is van hatalma arra, hogy gyógyulást adjon. Sok sátáni módszer van, és van látszott gyógyulás is, és vannak eredmények is, és sokan bedőlnek hívő emberként is ezeknek a dolgoknak. Miért? Mert nem beszélünk ezekről a dolgokról. Mert tabu témaként kezeljük, mert kínos kérdés ez, mert hát ő is ezt csinálja, meg még annak a főembernek a fülében is. Azt látom, ami arra val, hogy bizony nem az Isten útján levő gyógyulást választja, hanem a könnyebbik utat, az ígéretesebbnek tűnő, könnyebbnek tűnő, de sokkal drágább utat választja. De itt azt gondolom, fontos tudnunk Isten népének azt, hogy Isten nem kifejezetten csupán csak lelki, nem kifejezetten csupán csak testi egészséget akar, hanem itt az örök életről van szó, és az örök életnek a megragadásáról van szó. És abban az esetben, hogyha nem Istenre tekintünk, mint gyógyítóra, és nem arról van szó, hogy most ha betegek vagyunk, nem menjünk el orvoshoz, hanem különböző praktikák vannak itt, amelyeket meg szeretnék említeni. Segítő szándékkal, a gyógyulás reményében hirdetik magukat mindenféle sarlatánok és természetgyógyászok. Azt gondolom, hogy fontos ezekről tudnunk. Tele vannak a patikák homeopátiás szerekkel. Aromaterápiás cuccokat lehet kapni, kenőcsöket, tusfürdőket és egyéb dolgokat. Iris diagnosztika. Nézd bele egy csőbe, számítógép kidobja azt, hogy mi a problémád és mi bajod van. Semmi köze az irisennek, orvosilag ki van mutatva ez, ahhoz, hogy nekem milyen bajom és milyen problémám van. Reflex masszázs. Ezekről mindegyikről lehetne órákat beszélni, és szívesen beszélnék is erről, most csak néhány dolog. Energiagyógyászat, reiki, távgyógyászat. Energiát átadni. Testvéreim, nem akarok mélyebben belenyúlni ebbe. A sátán kínálta dolgok mindezek. Foglalkoztunk ezzel, sajnos muszáj volt vele foglalkoznunk. Feleségem ebből írta a diplomamunkáját a Evangélikus Hittudományi Egyetemen, tehát teljesen hivatalos dolog ez. Hogyha valaki ennek az eredetét próbálja meg, hogy miért akarok én erről beszélni, kutatni. Ugyanakkor igazából véve a hivatalos álláspont engem nem zavar, hanem mindaz, amit Isten megmutatott ezeken a dolgokon keresztül, az ő szabadításában Jézus által, ezekből a dolgokból, azt tőlem senki el nem veheti azt a bizonyosságot, hogy ezek bizony, amiket itt felsoroltam, és ezeknek a keverékei és kutyulékai, bizony, mind-mind károsak, lehet, hogy testileg adnak gyógyulást, de a lelkünkre nézve megkötöznek, kiszolgáltatottá tesznek, és a vége az örök kárhozat. Vagy tovább még egy-két gondolat, jóga vagy agykontroll és egyéb ilyen kérdések. Transzcendentális meditáció. Talán ismerősek ezek. Relaxálva nyelvet tanulni. Lemenni mindenféle ilyen állapotba, kikapcsolni a tudatállapotunkat, az a lényeg, hogy hozzáférhetővé tenni más számára. Bődületes dolog. Kiszolgáltatjuk magunkat a sátánnak. Kiszolgáltatjuk magunkat, és nem is gondolunk azzal, lehet, hogy megtanulunk 3 hét alatt, most mondok egy, nem biztos, hogy így történik, 3 hét alatt angolul, ami egy betűt nem tudtunk elolvasni. Na de mi lesz a lelkünkkel? Lehet, hogy meggyógyul, lehet, hogy látványos gyógyulása lesz valakinek, mert oda ment hozzá ez a távgyógyász, és ráolvasott, és még bizsergett is valami. De mi lesz a lelkével? Isten számára az örök élet, az üdvösség a fontos, hogy el ne vesszen, és ha nem Istenre tekintek, ha nem Istenbe vetem a bizodalmamat, akkor elestem, elfordultam tőle. Fontos ezekről a dolgokról tudnunk. Fontos ezekről a dolgokról beszélni, mert megtévesztik még a választottakat is. Erre van sajnos ígéret a Szentírásban. És keresztül át meg átszövi az életünket ez a kérdéskör is. a gonosz sok mindent kínál, mert mindaz, amit kínál, és ráharap az ember, az, az Isten útjáról való letérést jelenti, elbukást eredményez. Mi itt a megkísértés történetében, itt az első dolognál, mi itt a megoldás? Jézus miért nem változtatja a kenyeret, a köveket kenyérré? Azért, mert nem kapott rá parancsot az atyától. Jézus mindent Isten parancsára tesz. Nem kapott rá parancsot. Nincs parancs, akkor nincs csoda. Nem akar engedetlen lenni az Úr Jézus. Nem akar önállósodni, mint ahogyan Ádám tette. Nem akar elbukni. Ez a kísértésnek a lényege. Erre rávenni valakit. Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Ó, milyen gyakorlati élet elvez a mi életünkben. Erre akar a gonosz rávenni, hogy besegítsek. Besegítsek még talán az üdvösségbe is. Igen, érdemmel, jó cselekedettel. Nem kell azt olyan komolyan venni. Belesegíthetsz te is. Vedd kezedbe az életedet, majd az Isten megsegít. Hiszen jót akarsz te is. Hogyha jót akarsz, akkor az Isten pedig miért ne akarná, hogy te jót tegyél? A krisztusi élet, testvérei, egészen más. Az Úr utasít, szól igéjében, és engedelmeskedsz neki. A tőle rendelt úton járok. Hogyan lehetséges ez? Pontosan úgy, hogyha élek az igével, az ige vezetésével, mert ez működik. És aki az ige vezetésében éli az életét, akinek fontos az Isten szándéka, akarata, hogy Uram, mi az, amit tegyek, és mutass rá az igédben, aki ez van türelme, és van áhatatosság, ezt kivárni, az kap vezetést. Nincs ige nélküli kereszténység. Napi igeolvasás nélkül lehetetlen Jézust követni. Képtelenség Jézust követni. Láttuk az első kísértést. Röviden szeretném összefoglalni. Bennünket is kísért a gonosz. Ha Isten parancsa vagy igéje ellenére, vagy anélkül teszünk valamit, az bűn. Legnemesebb cselekedeteink is bűnnek számítanak, hogyha Isten parancsa nélkül tesszük azt. Legjobb szándékkal is ellene tudunk tenni Isten szándékának és akaratának, és ez már bűn. Isten adja a lehetőséget arra, hogy önvizsgálatra kerüljön sor a mi életünkben. És itt az önvizsgálatra készítető kérdés, mi van az életedben, amiért Isten világos parancsát, igéjét félretetted. És itt lehet sorolni. Vasárnapi munka, ferde utak. Mindig szoktuk ezt mondani, hogy az adótörvények kijátszása. Igen, mert fontos a kenyérkérdés, hogy mi az, ami az asztalra kerül, és hogyan kerüljön oda. És ezért minden út, amit pénzszerzésre felhasználsz, az minden út egyezik az Isten szándékával. Tisztesség fűződik ahhoz. Nincs benne semmi sötétség, nincs benne semmi umbóda, nincs benne semmi olyan, amire az Isten azt mondja, hogy ezt ne tedd. Azt is lehetne kérdezni, hogy melyek a kőből lett kenyerek a te életedben, ami nem az Isten parancsa szerint került a te életedbe. Amikor nagyon nagy szándékkal és jó akarattal, de szembe mentél az élő Istennel. Milyen kegyelem az, hogy Jézus keresztjéhez viheted bukásaidat, és kérhetem én is a bocsánatát. Felismerhetjük az ő igéje világosságában bűneinket, és kimondhatjuk azokat, hogy az ő világosságában és jelenlétében érvényét és hatáját veszik azok, hogy ne terheljenek, és elfogadhatjuk a bűnbocsánat drága ajándékát, hogy Jézusnál megsemmisüljenek, hogy elfogadva a bocsánatot tisztuljon a mi életünk. Ez a bőjt, és Jézus így akar jelen lenni ezen az estén is a mi életünkben, az ő szabadító hatalmával. Mi az, ami nem az Isten parancsa szerint van az életedben? Kérdőt és ő megmutatja, hiszen mi az, ami nem engedi, hogy áldás legyen a te életedben? Mi az, ami nem engedi, hogy aludj nyugodtan? Mi az, ami miatt gyomorgörcsben van az életed? Mi az, ami miatt félelmeid vannak? Megkérdezheted, kiálthatsz. Igaz, az 50. Zsoltár 15. verse. Nem győzöm ezt elégszer hangsúlyozni. Olyan csodálatos az, amikor a gyerekeknek tanítottam a általános iskolába, és visszahallom azt, hogy a gyerek mondja, mert az édesanyja kórházban van. hogy ezt tanultuk. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, Isten, dicsőítesz engem. Ma egy kisfiúval beszélgettem, 11 éves konfirmált hittanórán, és azt mondja, hogy papácsi, én böjtölök. Andris, mondom, hát ez valami csodálatos. És mit értezte a böjt alatt? Nem nézek ezen a nagy héten tévét. Most megint a tévénél vagyunk, ne tessenek ezt félreérteni, csak hogy a gyermekre hogyan csapódnak ezek a dolgok. És mondom, Bani, miért nem nézel tévét? Mert az alatt, az idő alatt olvasom a Bibliát és imádkozom. Úgy örül a szívem, nem én mondtam neki, de úgy örül a szívem, hogy egy gyermek így látja. Látja, hogy az alatt az idő alatt, hogy tévét néz, addig nem tud az Isten igével foglalkozni. Mi az a te életedben, testvérem, ami elválaszt téged Istentől? Keresd erre a választ, hogy teljes lehessen az életed. Keresd, hogy tisztuljon az életed, és hogy áldás lehessen, és hogy tudj engedelmeskedni. Az Úr munkája ezt az ő szent lelk által mindannyiunk életében. Lássuk meg helyzetünket, és tudjunk, merjünk bátran kiáltani az élő és feltámadott Jézushoz szabadításért, bűnbocsánatért, és tudjuk elfogadni az ő kegyelmét. Amen. Úr Jézus, te jól látod szükségünket, és jól látod azt, hogy mennyi minden a mi életünkben, ami valóban kőből lett kenyér, ami a te megkerüléseddel, ami mennyei atyánknak a megkerülésével van a mi életünkben, amit zsákmányolunk és birtokolunk, ami oly kedves a mi számunkra, hiszen eredményként van talán a szívünkben, életünkben. És itt nem csak anyagiakról van szó, hanem lelkiekről és szellemiekről, amiket vitorlunk, és amitől talán különnek tartjuk magunkat másoknál. Úr Jézus, könyörülj rajtunk, és lásd meg a mi elesettségünket, nyomorúságunkat, és kérlek, hogy annak, akinek az életében szólsz és munkálkodsz, adj bátorságot arra, hogy ki tudja mondani mindazt, ami elválasztja őt te tőled. Tudjuk megnevezni, néven nevezni. Tudjuk a te világosságodba hozni azokat a bűneinket, amelyeket felelevenítesz, amelyeket előhozol, amelyeket rávilágítasz, hogy ne kelljen azt tovább vinnünk, hiszen te azért jöttél, hogy szolgálj, azért jöttél, hogy megszabadíts mindannyiunkat, azért jöttél, hogy az átkot elvedd a mi életünkről, és áldássá tégy, áldásossá tedd a mi életünket. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy szabadíts meg bennünket az is-is kereszténységtől. Nem szolgálhatunk két úrnak. Add, hogy rádöbbenjünk erre, és tudjuk odaszánni a mi életünket neked. Tudjuk teljesen reát hagyatkozni. Ahogyan tegnap is kértük, hogy emelhetőek legyünk te általad. Így kérünk, hogy segíts. Köszönjük a te drága ígédet, és áldalak, magasztalak azért, hogy te kitartottál. Volt erőd a kísértésben azért, hogy elvégezd a megváltást, hogy győzz a sátán felett, és most pedig azért szólsz, hogy győzz mindannyiunk szívében, életében. Ó, segíts Jézus, te fény vagy és élet. Adj életet, munkálj életet mindannyiunk szívében. Így áld meg az estét, és csak annyi nyugodalmat adj, amennyit a bűneink engednek, add, hogy tudjon felfakadni szívünk mélyéről mindaz, ami geny, mindaz, ami ott égtelenkedik, és tudjunk azokkal elszámolni, leszámolni te előtted. Tudjuk odaadni, és tudjon tisztulni a mi életünk, legyen ehhez bátorságunk. Így munkálkodj mindannyiunk szívében. Köszönöm, hogy te szeretettel hordozod a mi gyengeségeinket, erőtlenségeinket, hordozod a bűnös állapotunkat, adsz időt, adsz kegyelmi időt, tart még a mi számunkra. Uram, add, hogy meglássuk a te meglátogatásodnak napját, a te üdvösséged napját mindannyiunk életében. Merjünk hozzád menni, és merjük elfogadni a te kegyelmedet. Így áld meg éjszakánkat, őrző angyalaiddal vigyázz ránk. Óvd meg, Urunk, a gonosz ellenségtől. Add, hogy tudjunk teljes mértékben beléd kapaszkodni. S Uram, így kérlek a holnapi temetésért. Látod ezt a szörnyű tragédiát, ami történt? Látod, és látjuk, érezzük a sátán pusztító erejét, ami tagjainkban, életünkben, családjainkban. Add a te élő ígédet, add, hogy tudjunk áldani és magasztalni téged, és add, hogy lehessen ébredés ezen a temetésen. A félelemből, a rettegésből, és te légy ott jelen a te szabadító hatalmaddal, ord le a félelemnek, a rettegésnek a láncát az emberi szívekről, a hozzátartozók szívéről. Dicsőítsd meg, Úr Jézus Krisztus, magadat, és így dicsőítsd meg a mi életünkben is. Lássuk a te hatalmadat, a te világosságot, a járdát, a mi szívünket, életünket. Úr Jézus Krisztus, a te nevedben így is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.